annyi csoda történt a zsidó történelemben, amit nem ünneplünk, és mégis a Szukot ünnepét igen. Mi lehet ennek az oka? Először is természetesen nagyon fontos, hogy az örökkévaló ezt megparancsolta. De nagyon fontos megértenünk, hogy mi van emögött. Mi volt az a szándék az örökkévalónak, miért volt neki fontos, hogy ezt az ünnepet, ezt a Szukot ünnepét megünnepeljük. Ez azért volt, mert az örökkévaló azt akarta, hogy megértsük, hogy mennyire szeret bennünket, hogy szeretne átölelni minket. A másik érdekes kérdés Szukottal kapcsolatban, ami felmerülhet, miért Tisré hónapban, miért októberben? Ennek az az oka, hogy az örökkévaló nem akarta, hogy éppen a nyár elején menjünk a sátorba. Miért? Pészak környékén, mert akkor mindenki pont elhagyja a házát. Jó idő van, mindenkinek öröm kiülni ilyenkor, és mondjuk sátorba vagy bárhol étkezni. De az örökkévaló azt akarta ezzel, hogy októberben, Tisré hónapban, amikor mások éppenséggel visszahúzódnak a házukban, akkor menjünk mi ki a sátorban, pontosan azért, mert hogy ezzel is jelezzük az örökkévalónak, hogy mi nem a jó idő miatt vagyunk a sátorban, hanem ő miatta. Az ő parancsolata miatt vagyunk éppen a sátorban. A Midrás mesél arról, hogy hogyan kerül egyáltalán a Szukot ünnepe az ítélet időszakához. Hogyan működik ez a dolog? Hiszen azért mégiscsak Szukot Tisré hónap első része miről szól? Az ítéletről. Rosh Hashanah, Yom Kippur, ez az ítélet időszaka. Hogy jön ehhez Szukot az örömünnep? A Midrás azt meséli, hogy volt egy király, aki nagyon megbízott egy emberben, a bizalmasa volt, és vakon megbízott benne. Egyszer az király elhagyta az országot, elment onnan, és ráhagyta erre a bizalmasára. Sajnos, amikor visszatért, akkor mit látott? Hogy elárulta. Elárulta ez az ember a királyt, és nagyon csúnya, rossz dolgokat művelt ellene. Mit csinált erre a király? A király azt mondta, adok neki 40 napot. 40 napot arra, hogy megtérjen. De sajnos semmilyen megbánást nem mutatott, így aztán aláírta az ítéletet. De még nem hajtotta össze, és nem adta át. Majd 11 nap múlva lepecsételte, és véglegesítette ezt az ítéletet, ezt a halálos ítéletet, hogy akasztás az ő büntetése, de még mindig nem küldte el az embereit, hogy menjenek érte és akasszák fel. Majd az 52. napon küldte el az embereket, hogy hozzák el és akasszák fel. És amikor odaértek az emberek, a király emberei mit láttak? Egy olyan embert, aki táncol a törvénykönyvével, aki boldog, aki örömben van, visszamentek a királyhoz. És azt mondták neki, királyunk, te nem ezt az embert ítélted el? Ez az ember boldog, táncol a te törvénykönyveddel, örömben van. Ez nem lehet, hogy ezt ítélted el. Így van ez velünk is. Az örökkévaló 40 napig ítélkezik felettünk. Utána jön a Yom Kippur, lepecsételi, véglegesíti a döntését, hogy mi lesz velünk a következő évben, de még mindig nem adja ki az angyaloknak az utasítást, hogy mi legyen a vége, mi legyen, mit tegyen az utasításokkal. Majd jön Hosanna Rába napja, és ekkor van a végső bepecsételés, amikor már tulajdonképpen utasítást ad az örökkévaló az angyaloknak, hogy hajtsák végre, amit ő döntött. Miután pusztai vándorlásról beszélünk a sátoros ünneppel kapcsolatban, meg kell említenünk, hogy három csoda volt akkor abban az időben. Az első egyik csoda az a manna volt, amely hullott az égből. A másik csoda az a víz volt, és a harmadik az pedig a spirituális felhők. Vajon melyiket kinek a jó voltából kaptuk? A mannát kaptuk Mózes jó voltából, hiszen ő adta a Tórát, és ezért hullott a manna az égből, hogy a sivatagban a nép csak tanuljon, és ne kelljen főzni, mindent készen kapott. A vizet Miriam jóvoltából kaptuk, hiszen a víz segítségével mentette meg Mózest. Nagyon fontos volt, hogy a sivatagban vízhez jusson a nép. És a harmadik csoda, ami volt, az pedig a spirituális felhők. De vajon melyik a fontosabb közülük? Mindenki tudja, hogy víz nélkül a legkevesebbet tudunk élni ezen a világon. Utána jön a manna, az élelem, az étel, és a végén jön a spirituális felhők. Hiszen mi volt a spirituális felhőknek a szerepe? A kényeztetés. Az tulajdonképpen azért volt, hogy a népnek a sivatagban ne legyen olyan meleg, hogy kibírható legyen, úgy, mint egy légkondi ma. Ezt adta tulajdonképpen a spirituális felhő, és mint egy patyolat, hogy tiszta legyen a ruhájuk az embereknek, a népnek. Ez a fajta kényeztetés volt, amelyet a spirituális felhő adta, és a spirituális felhőt Áron jóvoltából kaptuk, akinek mindig a legfontosabb volt a béke. Az, hogy békét teremtsen az emberek és a párok között. Mégis, hiába a víz és a manna volt a fontosabb, akkor is a spirituális felhőket ünnepeljük Szukotkor. Ugyanis nagyon lényeges megérteni, hogy Tisé hónap első felében az örökkévaló olyan velünk, mint a király. Nem olyan, mint az apa. Olyan úgy néz ránk, mint egy bíró. Nézi, hogy mi a bűneink, mi az erényeink, mi volt az előző évben, melyek voltak a jó cselekedeteink, és ezek alapján dönti el, hogy mi lesz a sorsunk a következő évben. Mégis ez a spirituális felhők adták ezt a Szukot ünnepét. Viszont mikor jön a Tisré hónapnak a második része, a Szukot ünnepe, az örömünnep, akkor az örökkévaló kinyújtotta a jobb kezét, és átölelte a népét. Azzal, hogy átölelnek valakit, ez azt jelenti, hogy szeretik. És csak azt kényeztetik, akit szeretnek. Ami volt tulajdonképpen a spirituális felhőknek a célja, az örökkévaló szerette volna kényeztetni a népét a sivatagban. Azt mesélik egy ügyvédről, hogy nagyon sokat dolgozott. Elhanyagolta a feleségét, elhanyagolta a gyermekeit, és egyik nap a gyermeke odament az édesapjához, és azt mondta neki: apa, kérlek szépen, szeretnék veled beszélni. Mondta az apa: mit szeretnél beszélni? Apa, beszélni szeretnék veled. Üljünk le az asztalhoz. Oké, mit szeretnél mondani? A gyermek azt mondta az édesapjának: apa, áruld el nekem, hogy mennyi neked egy óra munkabéred. Mit érdekel téged? Mit foglalkozol te azzal? Mindened megvan. Apa, kérlek, áruld el, hogy mennyi neked egy órád. Mennyibe kerül? Oké, 20 000 forint. Apa, tudnál nekem kölcsönadni 20 000 forintot? Minek az neked? Mindened megvan. Minek van neked szükséged 20 000 forintra? Apa, tudnál kölcsönadni? Oké. Fogta a pénztárcájából, is odadta neki a 20 000 forintot. És akkor a gyerek azt mondta az édesapjának: apa, szeretnék vásárolni most tőled egy órát. Azt szeretném kérni, hogy holnap egy órával korábban gyere haza, mint ma. Annyira szeretett hiánya volt. Nem is értem, hogy sok ember állandóan a pénz utáni hajszában van, és tulajdonképpen abban hal meg hamarabb, mint kellene. Állandóan a pénz után. Majd aztán a végén ki az, aki tulajdonképpen élvezi azt a pénzt, amiért elhanyagolta a családját, elhanyagolta a feleségét és a gyermekeit? A feleségnek az új férje. Ő fogja élvezni azt a pénzt, akkor minek? Minek volt erre szükség? Szóval a lényeg az, hogy a gyerekről nem csak gondoskodni kell, hanem szeretni is. Minden anya kicseréli a kakispelenkát a gyermek alatt, de csak az az anya fogja közben megpuszilni, aki igazán szereti is a gyermekét. Ez a különbség a szukott és az összes többi ünnep között. Hiszen minden ünnepnél arról emlékezünk meg, hogy az örökkévaló gondoskodott rólunk. Viszont ez az egyetlen ünnep a szukott, amikor a szeretetéről biztosított bennünket. Amikor azt akarta nekünk megmutatni, hogy mennyire szeret bennünket. Így aztán nem a manna, nem a víz volt, amire mi emlékezünk ezen az ünnepen, hiszen a manna és a víz nem a szeretetről szól, hanem a gondoskodásról. Az ember a gyermekének akkor is ad vizet és kenyeret, hogyha nem szereti. De csak akkor kényezteti, hogyha valóban szereti. És az örökkévalónak fontos volt, hogy még az ítélet napját is, az ítéletet is becsomagolja a számunkra szeretetben. Szeretetben, a szeretet ünnepén, szukottkor, amikor örömben vagyunk. Hiszen az örökkévaló pontosan tudta azt, hogy nem lehet csak a félelemmel, félelemből nem fognak az emberek fejlődni. Kell néha a fegyelmezés, kell a szigor, de azzal nem fog egy gyerek fejlődni. Az örökkévaló pontosan tudta ezt, és azt is, hogy minden kapcsolat a szeretetre épül. A szeretet adja tulajdonképpen a benzint, az üzemanyagot az emberi kapcsolatokban. Legyen az örökkévaló és köztünk lévő kapcsolattal, vagy legyen az akár az ember és ember kapcsolatának a viszonylatában. Én kívánok nektek, kívánom mindenkinek, hogy a szeretet mozgassa a kapcsolatotokat egymással, hogy kényeztessétek egymást, ahogy az örökkévaló akarta kényeztetni a népét a sivatagban, a párotokkal, kényeztessétek egymást, és ebből fogjátok érezni, hogy szeretitek egymást. Kényeztessétek a gyermekeiteket, ebből ő is fogja érezni. És akkor mindig azt gondolom, hogy egy örömteli és boldog életet fogtok élni.